Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 151. dicséretünk egyetlen versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket, a 151. dicséretünkkel imádkozzunk, Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Istenséhez minket megsegíteni, így nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért és megváltónkért.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit gyülekezeti Isten tiszteletünkön, és arra kérjük a jelenlévőket, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére kapcsoljuk ki, vagy halkítsuk le, hogy a csörgés, zörgés ne zavarja az Isten igéjére való figyelmünket. Külön szeretettel köszöntjük ma a Szentendrei Református Gimnázium 6. B osztályos tanulóit, a velük érkezett szülőket és a nevelőket is, akik velük vannak, Szemkevő Dominika osztályfőnököt és Kuzma Márta igazgató helyettest. Majd ők még az Isten tisztelet későbbi részében szólnak a gyülekezetünk közé és elénk is állnak. Hadd hirdessem szeretettel gyülekezeti alkalmainkat. A jövő héten, kedden 10 órakor és este 18 órakor Biblia órát tartunk ima közösséggel. A két Biblia óra tárgya ugyanaz. Kit-kit várunk abban az időpontban, amikor az neki kivitelezhető. Pénteken gyülekezetünk YouTube csatornáján napi ige magyarázatot teszünk közzé. 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, 10 órai kezdettel Isten tiszteletet a 60-i nyugdíjas házban, délután 4 és 5 órai kezdetekkel pedig a konfirmációs órát tartjuk, oda hívjuk fiatal testvéreinket. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, és ahogy most gyermek Isten tiszteleteket fogunk tartani. Szeretettel kérem Békefi György gondnok testvérünket, hogy mondja el az ő hirdetéseit is, amelyek bennünket érintenek.
Kedves testvérek, jövő szombaton, a ránk következendő szombaton, 19-én megtörténik az, ami évek óta nem történhetett meg velünk. A gyülekezet kirándulni indul, közösségünket erősíti, hogy egy ilyen szép napot együtt töltünk, majd Pápára igyekszünk, a Dunántúli Reformátusságnak a fellegvárába. Sok-sok program vár ránk, Eszterháziaknak a világával ismerkedünk, akik annak a vidéknek az urai voltak. A város polgárságának erőssége, jelképe a kék festő manufaktúra, ami Európa szerte híres. A gyülekezet termében leszünk asztalközösségben, saját 10 órainkkal, de közösen megismerjük a most használt templomukat, és aztán a csúcspont pedig a Dunántúli Reformátusság hitvalló kiállítása, a Pannonia Reformáta vezetéssel való megtekintése áhítattal, ez lesz a napnak a legnagyobb fénypontja. Várjuk rá azokat, akik jelentkeztek, És még szeretettel hirdetem, hogy az iratterjesztésben még ma is lehet jelentkezni, még van egy pár helyünk a buszon. Tessenek ezt elhatározni és velünk tartani. A legfontosabb információk majd úgyis a buszon hangoznak el, de amit tudni kell, 7 óra 15-kor van itt a templomudvaron a gyülekező. Egy napi hideg élelmet mindenki hozzon magával. A belépődíjakról, költségekről tájékoztatást az iratterjesztésnél egy kis lapocskán lehet látni. 10 000 forinton belül maradunk az ígér 15 helyett, és este nem jövünk haza korán, 8 óra, inkább 8:30, mire hazaérkezünk. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy gyorsan tessenek még lecsapni erre a lehetőségre. Betegség miatt van egy pár üresedés, menjünk el minél többen. Egy szokatlan módon szeretnék egy valamit még mondani. Itt van közöttünk nagy tiszteletű asszony, dr. Budai Péterné Csöpike, és ő nagyon nem szereti, hogyha váratlanul, és ide citáljuk, úgyhogy most ezt nem tesszük, de az ármány mégis az, hogy szeretném elárulni a gyülekezetnek, hogy holnap lesz ő 75 esztendős. Úgyhogy tessenek őt megölelgetni, megszeretgetni, és nagy szeretettel kívánjuk neki Isten áldását. A 75. Zsoltár első versét szeretném olvasni. Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. És ő ezek közé tartozik, a gyülekezet kezdete, megfogantatása óta ő hirdeti az Isten csodáit, és ezért volt mindig is közöttünk. Isten áldja és éltesse. Áldott vasárnapot!
Az Úr legyen és maradjon testvérek mindannyiunknak őriző pásztora. Most hitvallásunk tanítására figyelünk. A heidelbergi KT-ból a 46. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az úri imádságnak, a mi atyánknak a magyarázatát adják nekünk.
A 120-as kérdés, miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen. Történetesen, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. 121-es kérdés, miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését.
Kedves testvéreim! A 65. Zsoltárunk első 3 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket hála adással. A 65. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.
Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Fogadást tisztek néked itten, tisztelvén tégedet. Mert kérésüket a híveknek, meghallott kegyesen. hozzád az emberek, jönnek minden ünnen. Rajtam a bűn elhatalmazik, terhelvén engemet, de nagy volt a kegyességednek eltörli vétkünket. Boldog, akit te elválasztál, fogadván házadba, hogy előtted nagy buzgósága. Javaival a te házadnak megelégítettünk, szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szív. Csoda igazságodból megfelelsz mi nekünk. Hallgass meg, Isten, velünk tégy jól, ó, mi segedelmünk.
Értek, testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered a mi szívünket, és tudod, hogy igaz-e az, amit most énekeltünk. Hogy tudnélik, boldogságnak tartjuk-e azt, hogy te úgy voltál kegyelmes hozzánk, ezen a mai napon is, hogy itt lehetünk a te házadba. Bocsáss meg nekünk azt, hogyha kötelességből jöttünk. Bocsáss meg nekünk azt, ha a megszokás hozott ide. Kérünk, adjad, hogy életünknek minden idejében boldogságnak lássuk azt, hogy a te napodon veled lehetünk. Itt a te házadban. Köszönjük te neked, hogy meg tudsz bennünket szabadítani a közönytől, az ellenállástól. Meg tudsz bennünket szabadítani mindenféle pessimizmusunkból, meg olyan optimizmusunkból, amelynek semmi alapja nincsen. Kérünk téged, ragyogtasd föl előttünk most is a valóságot, és engedd, hogy abban gyönyörködjünk, annak igazat adva arra építsük életünket, amit te kijelentesz, és amit megerősítettél előttünk a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által különösképpen is. Áld és szenteld meg így Isten tiszteletünket, és hallgasd meg azt a kérésünket, hogy szent lelked által kérjük a te igédnek értését, és szívünknek felbuzdulását arra, hogy amit értünk, az életté is legyen bennünk és általunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk most Isten igéjét a Biblia olvasó kalauz által jelölt új szövetségi ige szakaszunkból. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, a 15. verstől a 17. versig terjedő szakaszból. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől, 15. versétől ezeket találjuk megírva. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Kedves testvéreim, szerte ezen a világon, és benne a mi életünkben is, ezernyi, milliónyi döntés születik meg nap mint nap. Egy bizonyos értelmezésben azt is mondhatnánk, hogy a világ, amiben élünk, egy hatalmas döntés halmaz. A világban lévő dolgok éppen a döntések kapcsán kerülnek, és vannak egymással nagyon szoros összefüggésben. Emberek és az általunk beprogramozott gépek hoznak döntéseket, azaz igeneket és nemeket. A döntéseket kényszerűen hozó ember egyik legnagyobb kihívása az, hogy nem, vagy nem igazán látunk a jövőbe, ezért döntéseink jó részének csak a lehetséges következményeit ismerjük. Hozunk döntéseket, de mivel nem ismerjük a világot sem, a jövőt sem, ezért általában csak a lehetséges következményekkel tudunk számolni. Pedig minden döntés, amit hozunk, egy igen vagy egy nem, és minden döntésnek legalább, vagy így mondom, minimum kétféle következménye lehet. És ezek a következmények azonban mindig hoznak újabb és újabb következményeket, tehát egy döntésünkből kinő egy egész cselekvés halmaz, vagy egy egész következmény halmaz. Mivel nem ismerjük a jövőt, csak feltételezzük, ezért valójában szüntelenül csak feltételezzük, hogy döntéseink után mi fog következni, és mi válik valósággá. Nagy gondunk a társadalomban az, de nem csak a társadalomban, hanem a legkisebb egységben, a családban is az, hogy az emberi gondolkozás nem egységes. Nem egységes. Ezért napi szinten vitázunk arról, hogy ki és milyen döntésében igaz. Ki hozott jó döntést? Egyáltalán jogosult-e arra, hogy döntést hozzon a másik? Komoly feszültségek forrása ez minden emberi kapcsolatban, és sajnos nem csak feszültség forrás, hanem újabb döntéseknek is a forrása. Azon is vitázunk mi emberek, hogy melyek az élet legfontosabb és legmeghatározóbb döntései. Az életpálya, a barátságok, a házasság, a családalapítás, munkahely, a politikai választások. Mi az élet legfontosabb és legmeghatározóbb döntése ezek között? Vitázunk rajta. Hol egyiket, hol másikat látjuk a legfontosabbnak és a legmeghatározóbbnak. Aztán az is döntő, olykor élet-halál kérdés, hogy mit tehet az ember, ha rájön, hogy rosszul döntött. Mit tehet az az ember? Aki maga is eljut arra a belátás, hogy rosszul döntöttem. Van kiút? Lehetséges menekülő út, kerülő út? Hát sok kérdést fölvet a döntés témakör, ha ezen gondolkozunk. Most csak a felszínt vakartam meg egy kicsit, vagy hullámoztattam meg, de remélem érzékelik a testvérek azt, hogy mennyire fontos kérdése ez a mi életünknek. Hát ahhoz, hogy el tudjunk ebben a témakörben igazodni, egy kicsit önmagunkra is kell nézni. Milyenek vagyunk mi? Modern emberek. A modern ember talán úgy fogalmazható, hogy a pillanatnyi döntések embere. A modern ember, amilyenek mi is vagyunk, gyorsan és a leggyakrabban gondolkozás nélkül hoz döntéseket. Nem gondolkozunk, hanem a döntéseink alapja a mi érzésünk. A modern ember legtöbb döntésének az alapja a személyes, egyéni érzelme. És azt is valljuk meg őszintén, hogy sokféle bajunk, nekünk modern embereknek ebből adódik és ebből származik, hogy az életünk döntéseinek nagy része pusztán pillanatnyi és érzelmi alapon megszületett döntés. A modern ember nem igazán érzi ugyanis, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Azzal sem árulok el titkot, ha azt mondom a testvéreknek, hogy valójában a modern ember tematizált ember. Tematizáltak vagyunk. Az egyik legfontosabb eszköz, amelyen keresztül az ember tematizálva van, az a média, amit sokféle formátumban veszünk magunkhoz. Azzal foglalkozik a modern ember, azt tartja fontosnak, amit a média fontosnak ítél, úgy gondolkozunk, ahogyan a média megpróbál bennünket irányítani, érzelmi alapon. A média, bárki is követeli ezt, sohasem tud semleges lenni, mert a média, ahogy mondtam, csak egy eszköz, egy csatorna, amin keresztül áramlik hozzánk valami. Az a valami, ami bennünket befolyásol. A média nem tud semleges lenni, mert mögötte mindig emberek állnak, méghozzá olyan emberek, akik hisznek és akarnak valamit. Valójában minden média mögött egy ember és egy szellemiség, annak az embernek a hite és meggyőződése áll. Ezért a média függő ember, amilyen a modern ember testvérek, programozott ember. Programozott ember. Magához veszi egy másiknak a gondolkozását. Magára veszi a másiknak, ami ömlik ki a médiából rá, a szellemiségét. Érzelmileg meg van fogva, és ezáltal irányítva van az ember, mert hát ez a csatorna, a média csatornája, az gyakorlatilag hat először is érzelmileg ránk. Milyen szép az a számítógép, milyen szép az a telefon, na az is kell nekem. Amikor a kezembe van, akkor elkezdem fogyasztani, ami azon keresztül árad hozzám. És ami árad hozzám, az is sokszor szépen van csomagolva. Úgy, hogy az ember kíváncsi legyen, mint a karácsonyi fa alatt az ajándékok, úgy vannak sokszor becsomagolva a tartalmak, amiket magunkhoz veszünk, és az ember kíváncsiskodik. Mi van a dobozban? Mit találok ott? Azt gondolom, hogy nem árulok-e azzal a titkot, hogy a média mögött álló emberek és szellemiségek sem egységesek, és ezért a modern ember nem csak tematizált ember, hanem egyben összezavart és összezavarodott ember is. Az egyik csatornán ez, a másikon meg az árad felénk. Aminek kiszolgáltatja magát végül az ember zavarában, az fogja irányítani. Így abban a kérdésben is, hogy ez életben mi a fontos, és mi nem az, a tematizált ember gyakorlatilag a média befolyása alatt érzelmileg hoz nap mint nap döntést, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. De mégis, akárhogy is van ez a mi világunkban, legyen az modern világ vagy kevésbé modern világ, az örök kérdés megmarad, és az örök kérdés mindig az marad, akárhogyan is válunk tematizáltakká, akárhogyan is gondolkozunk, és akár milyen döntéseket is hozunk, szóval az örök kérdés mindig az marad, hogy mi az igazság, és mi a valóság. A valóságot mi alakítjuk, mi hozzuk létre, vagy az tőlünk független? Ez egy örök kérdés. Vannak megrendíthetetlen alapok, vagy abban a világban, amiben élünk, szabadok vagyunk, és bármit átépíthetünk, átfogalmazhatunk, bármivel bármit tehetünk, mert a valóság az, amit mi megalkotunk. A fölnövekvő generációknak ez a kérdés sokkal nagyobb probléma lesz, mint azoknak, akik idősebbek. Már látunk olyan fiatalokat, akik az életüknek a döntő részét, az ébren eltöltött napuknak egy döntő részét egy képzelt világban élik le, mert azt gondolják, hogy erre szabadok vagyunk, és ennél még szörnyű dolog az, hogy azt gondolják, hogy az a valóság. Hogy az a valóság, amit kitalálnak maguknak, amit lekövetnek a játékokban, a különböző médiákon keresztül. Mi az igazság? Mi a valóság? Örök kérdés marad. Ha a döntések téma körében akarjuk meglátni az igazságot, akkor legelőször is fel kell tennünk a kérdést, ez pedig nem kisebb annál, hogy mi az élet legfontosabb döntése. Mi az élet legfontosabb döntése? Már szóltam itt az előbb arról, hogy ezt a modern ember már nem tudja eldönteni, hogy mi az élet legfontosabb döntése, mert minden alap össze van zavarva. Már nem a legfontosabb döntés az életpálya, már nem a legfontosabb döntés a család, a házasság, már nem a legfontosabb döntés a munkahely. Mi akkor a legfontosabb döntés, amit mindenképpen meg kell mindenkinek hozni, és aminek a következményeivel minden embernek a maga életére nézve számolnia kell. Azt tudom mondani a testvéreknek a Szentírás alapján, hogy az élet legfontosabb döntései mindig azok, amelyek hosszú távon meghatározzák a következményeket. Így az életet a leghosszabb távon meghatározó döntés az, hogy mit gondolunk magáról az életről. Ez mindent meg fog határozni, hogy mit gondolunk az életről. El kell dönteni. Mindannyiunknak el kell dönteni, testvérek. Nektek is, akik hatodikosok vagytok, meg annak is, aki 90 éves, vagy a fölött való. Mit gondolunk az életről? Mindent meghatároz, és minden annak lesz a következménye az életünkbe. Hogy az életről hogyan gondolkozunk? Hát két választási lehetőségünk van, ahogy mondtam, minimum kettő. Az egyik az, amiről sokan úgy vélekednek, hogy az élet múlandó dolog. A másik út, meg az, hogy azt mondjuk az életről, hogy nem, az élet nem múlandó, hanem az élet örök. És mindent meghatároz az, hogy melyik választ fogadjuk el, és milyen döntést hozunk ebben a kérdésben magunknak. hogy azt tesszük-e a magunkévá, hogy az én életem múlandó élet, vagy azt tesszük a magunkévá, hogy az én életem örök. Mindenkinek döntést kell hozni. Ha nem hoztuk meg, mert talán még sohasem találkoztunk ezzel a kérdéssel, vagy nem tettük föl magunknak ezt a kérdést, mert nem tartottuk fontosnak, akkor hadd szögezzem itt nektek a kérdést. Mindenkinek, aki itt van. Mit gondolsz az életről, a te életedről? Nem a minőségről, nem arról, hogy hova születtél, nem arról, hogy kik a szüleid, a testvéreid, a gyerekeid, stb., hanem mit gondolsz magáról az életről, amihez annyira ragaszkodsz? Meghatározó, hogy az ember mitként dönt, és mit hiszel. És leginkább az a meghatározó, hogy mi a valóság. Mi a valóság? Az élet valósága ugyanis nem a mi döntésünktől függ. Élet van, ennek egy részét látjuk, tapasztaljuk, de föl kell tennünk azt a kérdést mindenkinek, hogy az élet az csak ennyi, amennyit látunk és tapasztalunk belőle. Azt gondolom, hogy döntő kérdéssé válik az, hogy helyes választ találjunk, hogy ki tudja nekünk megmondani, hogy az élet az múlandó, vagy örök-é. Hát ki tudna nekünk erre a kérdésre igazán hiteles választ adni? Hát mondhatnám azt, és mondom is azt, hogy nyilván csak az, aki ismeri a túloldalt. Magyarán ismeri a láthatatlant. Látjuk az életünket, fogantattunk, meghalunk. Ez a látható része az életnek. De nagy kérdés, hogy ennyi az élet. Van-e örök élet? Arról azt mondjuk, hogy ezt nem tudjuk, mert nem látjuk. Azt kell kérdezni, aki látja a túloldalt is, aki ismeri a túloldalt is, de van-e ilyen ember? Van-e ilyen személy? Testvérek, örömmel kell azt elmondjam közöttetek, és újra örömmel teszem ezt, hogy kaptunk életjelet oda átról. Kaptunk életjelet oda átról. Isten adott nekünk életjelet magáról. És ha kaptunk életjelet oda átról, a láthatatlan világból, akkor ez azt üzeni nekünk, hogy az a valóság, hogy van örök élet. Hát van ott élet. Nem mondhatjuk azt, hogy az élet pusztán annyi, hogy születtünk és meghalunk. Mert Isten nem láttuk születni és nem láttuk meghalni, akkor azt kell mondjuk, ha Isten van, és ad életjelet odát, akkor van élet, akkor az élet nem pusztán ennyi, hogy születtem és meghalok. Az az Isten, aki nekünk életjelet adott magáról, nagyon sokszor a szavai által, de legkonkrétabban az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által, ez az Isten azt üzeni nekünk, hogy ő volt, van és lesz. És ez azt jelenti, hogy van élet a láthatókon túl is. És ez az Isten azt is megüzeni nekünk, az ő fia által, hogy mi is élni fogunk, annak ellenére, hogy a földi látható testünket levetkőzzük. Isten azt mondja, ez a valóság. Fogantattál, lettél. Élsz, meghalsz, ilyen nagyon szépen mondja el nekünk a Szentírás, hogy levetkőzöl, leveszed magadról a múlandót, de ez nem azt jelenti, hogy elmúlsz. Nem azt jelenti, hogy vége van. Isten azt mondja, hogy ember lettél, vagy, és leszel. És leszel. Én mondom, aki élek, aki láthatatlan vagyok, aki ugyan pillanatnyilag a szemeid előtt nem tudok megjelenni, de élek. És az én életi elejemet adom és sugárzom felét, hogy emlékeztesselek. Az élet nem fogantatás és halál. Az élet több ennél. Talán testvérek, most már jobban értjük azt, hogy az emberi élet leghosszabb távú döntése, ami mindent meghatároz, az éppen az élet felől való döntésünk. Az a döntésünk, hogy mit gondolunk az életünkről. Úgy általában az életről, és ebben a saját életünkről. Örök vagy múlandó. Mind a kettő meg fog mindent határozni. Aki úgy gondolja, hogy az élet gyorsan elmúlik, az nyilván merigeti nagy kanállal azt, ami ebben az életben meríthető. És teljesen máshogy gondolkozik az ebben a világban, aki úgy gondolja, hogy az élet nem pusztán ennyi, amennyi a látható része. Máshogy gondolkozunk. Ha az ember tudja, hogy hol van a vége, máshogy gondolkozik. És máshogy gondolkozunk, ha tudjuk, hogy nincs vége. Hogy nincs vége. Azonban az a személy, Isten, aki az Úr Jézus Krisztus által különös életi jelet adott magáról ebben a világban, abba is beavat bennünket, testvérek, hogy az örök élet, a te örök életed, meg az enyém, az két pólusú. Világosan beszél Isten arról, hogy az élet örök, de azt is fölterje, hogy két pólusa van ennek az örök életnek. Menny és pokol, üdvösség és kárhozat. Mindannyian hallottunk már róla. Ez a két pólus. Lehet, hogy nem tetszik nekünk, de Isten, aki a láthatatlan világban van, lesz és marad örökre, azt mondja, hogy tudd meg, nem látod, ne okoskodjál, hidd el nekem. Hidd el nekem, hogy a láthatatlan világ két pólusú. Nem egy pólusa van, két pólusa van. Van menny és van pokol, van üdvösség és van kárhozat. Ha az ember elhiszi, hogy az élet örök, akkor a következő kérdést is föl kell magának tennie. Mitől függ a folytatás? Mi fogja eldönteni azt, hogy számomra az örök élet melyik póluson zajlik? Az mennyben vagy a pokolban? Az üdvösségben vagy a kárhozatban? Azt mondja el nekünk a Szentírás, testvérek, hogy egy döntésünktől fog ez függeni. Egy személyes döntésünktől fog ez függeni. Az igazság ebben a kérdésben megint Jézus Krisztusnál keresendő. Mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. És azt is mondta, hogy aki nem hisz, az elkárhozik. Világosan. Egyértelműen beszélt nekünk erről Jézus Krisztus, és a szívünkre helyezte, hogy nekünk kell egy döntést hoznunk. Egy döntést ővele kapcsolatosan. Ha hiszünk neki, így döntünk, akkor az utunk, az örök élet a menny felé vezet. Ha nem hiszünk neki, akkor elmondta, hogy az örök élet útja számunkra a pokol felé vezet, a kárhozatba vezet. A zsidókhoz írt levél írója a levél vége felé közeledve, miután kifejtette olvasói számára az Úr Jézus Krisztus tökéletességét, igazát, valóságát, aki kaput nyitott az ember számára az örök életre, szóval miután kifejtette és felfedte az igazságot és a valóságot Jézus Krisztussal kapcsolatban, egy döntésre hívja az olvasóit. Először beavatta őket abba, hogy miért Isten életjele Jézus Krisztus. Azt mondta, erre figyeljetek. Sok minden áramlik felétek a csatornákon keresztül, de figyeljetek Jézus Krisztus is. Bebizonyította nekik, hogy miért Jézus Krisztusra kell nekik figyelniük. És miután ezt elmondja nekik, egy döntésre hívja az olvasóit. Azt mondja nekik, hogy ne hajoljanak el Isten kegyelmétől, azaz ne mondjanak nemet arra, hogy Isten megismertette velük az igazságot, hogy beavatta őket a valóságba, mert ha nemet mondanak, akkor úgy járnak, ahogyan egykor egy ószövetségi ember. Ezt az embert úgy hívták, hogy Ézsau. Volt egy iker testvére Jákob, de Ézsau született meg előbb, és ezért ő volt az idősebb, ő volt az úgynevezett első szülött. Ez azt jelentette, hogy ő lesz apja örököse. Ő lesz az apja örököse. Minden az örökségből a legnagyobb rész, és a családért való további felelősség, az mind-mind őre áll fog testáltatni. Ez egy hatalmas dolog volt, egy megkülönböztetettséget jelentett a családban, amiről az ember nem tehetett, hiszen arról senki nem tehet, hogy ő elsőszülött, másodszülött vagy harmadszülött. De aki elsőszülött volt, annak ezt becsülnie kellett. Azt olvassuk erről az Ézsauról, hogy noha Istentől el volt neki készítve az első szülöttségi áldás, őt illette volna meg, Ézsau elesett ettől. Miért esett el ettől Ézsau? Hogy volt lehetséges, hogy Ézsau nem kapta meg az első szülöttségi áldást, miközben ő volt az első szülött? Azt tudjuk róla a történetét az Ószövetségből felidézve, hogy hát Ézsau lemondott erről az örökségről. Hát megkérdezhetjük, hogy ha annak a világnak ez volt a legnagyobb öröksége és megtiszteltetése, miért mondott le Ézsau róla? Valami fontosabbat, nagyobb dolgot talált? És hogy olvassuk a történetet, megdöbbenünk, mert azt olvassuk, hogy Ézsau egy tál ételért mondott le az örökségéről. Egyszer hazaért éhesen, az öcsikéje ott főzögetett a tűzhelyen, Ézsau azt mondta neki, add ide azt az ételt nekem. Az öccse meg azt mondta neki, hogy hát odaadom, ha te cserébe nekem adod az első szülöttségi jogodat. És az Ézsau, aki úgy gondolta, hogy az élet annyi, amennyit látunk belőle, azt mondta, hogy hát lehet, hogy én nem sokáig élek, én ilyen vadorzó ember vagyok, vadászok, kim vagyok a terepen, ki tudja, meddig élek, legyen tiéd az első szülöttségi jog. Ez az Ézsau könnyedén lemondott, mondhatom így, hogy a láthatóért, azért az egy tál ételért, amire ott éhezett, azért lemondott a láthatatlanról, beáldozta a láthatatlant a láthatóért. És azt mondja el nekünk most a Zsidókhoz írt levél írója, amit tudunk a Szentírás eredeti történetéből is az Ószövetségből, hogy később Ézsau könnyek között kereste a visszacsinálásnak, a megtérésnek, a helyreállításnak a lehetőségét, de nem találta meg. Ézsaut nem ették meg a vadállatok, nem történt vele baleset. Egyszer jött az édesapja, és azt mondta, hogy most fogom elmondani az áldást. De ezt az áldást nem Ézsau kapta meg, hanem Jákob. Ézsau könnyedén lemondott arról, amit Isten neki elkészített, amiben Isten őt meghívta. Miért? Egyetlen egy vacsoráért. A pillanatnyiért, a láthatóért, az érzésért, hogy ne legyek most éhes. Ezért beáldozta az egész jövőjét Ézsau. A levél írója itt a zsidóknak azt helyezi a szívükre, és velük együtt mindannyiunk szívére, akár zsidók vagyunk, akár nem, hogy az élet Minden elrontott döntésére van megoldás, egyre nincs, amikor az ember Isten ajándékára, Jézus Krisztusra nemet mond. Hadd mondjam azoknak, akik nagy bajban vannak, és úgy jöttek ide. Mindenre van megoldás. Minden elrontott döntésre van megoldás. Egyetlen egy olyan döntése van az embernek, amire nincs megoldás. Ez pedig az, amikor az Isten ajándékára, az Úr Jézus Krisztusra nemet mondunk. Erre nincs megoldás. Mert ez egy hosszú távú, ha szabad így mondanom, a leghosszabb távú döntésünk. Nincs rá megoldás. Ha nemet mondasz, és meghalsz, úgyhogy nem hittél Istennek, és nem hittél Jézus Krisztusnak, akkor ő maga, aki életjelet adott nekünk magáról, beavatott bennünket, hogy mi a folytatás. Aki nem hisz, elkárhozik. Nincs kerülőút, nincs lyuk a kerítésen, nincsenek lefizethető angyalok, nincsenek létrás szentek, akik majd átsegítenek valahogy, akkor az a probléma, hogyha te Istennek erre az ajánlatára nemet mondasz, hogy nincs rá megoldás. Bármi problémád van, Isten mindenbe tud megoldást adni. Tönkrementél anyagilag, elveszett az egészséged, szétesőbe a házasságod, nem folytatom, mindenre van Istennél megoldás. Egy dologra nincs, ha az ő ajándékára, Jézus Krisztusra nemet mondasz. Ezért hadd hívjalak benneteket az egyik énekünk szavával. Ma még lehet, ma még szabad. Az, hogy itt vagyunk, az arról szól, hogy Isten életjelet ad neked önmagáról, mindannyiunknak egyen-egyenként, nem a szomszédnak, neked, aki itt ülsz, és azt mondja, hogy ma még lehet, és ma még szabad. Az örök életre nyitva a kapu. Adjál igazat Istennek, adjál igazat Jézus Krisztusnak, mert ha nem ezt teszed, ahogy itt megtanítja nekünk ennek a levélnek az íróján keresztül a Szentlélek, később lehet, hogy hiába keresed már a megoldást, mert később már késő lesz. Ha ma úgy döntesz, hogy inkább kell a látható, akkor elmész afelé, a jövő felé, amit nem ismersz. Annyira nem ismersz, hogy nem tudod azt sem, hogy ma innen, amikor elindulsz haza, haza fogsz-e érni. És elindulsz afelé, a jövő felé, amiről nem tudod, hogy az Isten fog-e még sugározni oda a te szívedbe életjelet önmagáról. Nem egy olyan kérdés, hogy ez mindig történik. Azt mondja nekünk Isten, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, ha az ő szavát halljátok, ha veszed a lelki szenzoraiddal Istentől az élet jelet, akkor azt mondja, hogy ne keményítsd meg a szívedet. Ne azt a döntést hozz, hogy nem. Mert lehet, hogy többet ezt az élet jelet nem fogod tudni venni. Lehet, hogy zajlik az életed tovább, de nem biztos, hogy ez az életjel el fog érni te hozzád. Szülessen meg ez a döntés, testvérek, bennünk. Szülessen meg bennünk az igent mondás Isten életjelére, Jézus Krisztusra. Aki igent mond rá, az igent mond az örök életre. Bármit tartottunk eddig az életünk legfontosabb döntésének, remélem sikerült megérteni, azzal szemben ez a legfontosabb kérdése az életünknek. Mert ez nem csak a máról szól, a holnapról, hanem ez az örök létről szól. Ne maradj meg a magad igazságánál, ha az nem a valóság. Higgyél annak, aki a láthatatlanból szól, és azt mondja, én élek, ti is élni fogtok. Ne felejtsd el, ez a döntés ott kell, hogy legyen a szívedbe, a lelkedbe, adja az Úr, hogy jó döntést tudjunk hozni, és ne legyünk olyanokká, mint Ézsau, akik talán majd később könnyek között keresnénk a megbánásnak, az újabb lehetőségnek a helyét, ami Ézsaunak már nem adatott meg. Segítsen az Úr bennünket bölcsességre és a neki való igazat adásra. Amen. Gyertek testvéreim, most helyünkről álljunk föl, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, és a 200. dicséretünk első 3 versét énekeljük imádságos szívvel. A 200. dicséretünk első 3 versét. Az első vers így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
Maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőrébe ne jussunk. Ó, maradj szent ígéddel, mi velünk megváltunk. E földi vándorlásban te légy útmutatónk. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel. Te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk testvérek. Köszönjük neked az élet jelet, mennyei édesatyánk, a láthatatlanból és a valóságról. Magasztalunk téged a te igédért, amelyet adtál a régieknek. Magasztalunk téged a testélet igéért, a te fiadért. És magasztalunk téged a hirdetett igéért, amelyel most bennünket is utolérsz és szólongatsz. Te tudod, Urunk, hogy hoztunk-e már döntést melletted, vagy még mindig annak ellenére élünk, amit te kijelentesz és megmondasz nekünk az igazságról és a valóságról. Légy segítségül egyen-egyen mindannyiunknak, hogy elcsendesedhessünk és megérthessük, hogy életünk legfontosabb és mindent eldöntő kérdése ez. És adjad meg nekünk kegyelmesen azt, hogy készek legyünk önmagunk hitét, meggyőződését felülbírálni, ha az nem azzal egyező, amit te elmondtál és elmondasz nekünk az életről. Kérünk téged, nehezítsd a mi szívünkre ennek a döntésünknek a fontosságát, és hallgass meg bennünket, ha meghozva döntésünket eléd állunk. Adjad nekünk, Urunk, hogy ne legyen itt senki közöttünk, aki később majd könnyek között sírva keresné ezt az életjelet, a te igédnek hangját, de nem találja meg. Köszönjük a te szeretetteljes atyai figyelmeztetésedet. Kérünk, adjad, hogy ezt is a szívünkre vegyük, hiszen nem tudjuk, meddig tart a ma, és hogy mit hoz a holnap. De köszönjük te neked, hogy te ma itt vagy, velünk vagy, elérhető vagy. Kérünk téged, így áld meg a mi közösségünket, hogy szüntelenül igazat tudjunk neked adni, s a valóságról azt fogadjuk el, azt tegyük a magunkévá, amit te a való és igaz kijelentettél. Tisztítsd meg a mi szívünket, gondolkozásunkat minden olyan befolyástól, amely mögött nem a te szent lelked áll. És szabadíts föl bennünket arra, hogy a te csatornádra hangolódjunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ígédet kezünkbe vegyük, azt egyre jobban megismerjük, és szent lelked által egyre nagyobb világosságra jusson a mi életünk. Köszönjük, hogy mindenre van megoldás, segíts, hogy így tudjunk eléd lépni bajainkkal, küzdelmeinkkel, és könyörülj meg abban is rajtunk, hogy a te tanácsaidat megszívleljük, meghallgassuk, és arra engedelmességgel válaszoljunk. Kérünk, hallgass meg most a mi személyes imádságainkat is. Amen. Ijedtek most pedig testvéreim, és helyünkről fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival könyörögjünk együttesen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Amen. Foglaljuk el most helyünket, kedves testvéreim, és hadd kérjük szeretettel fiatal testvéreink szolgálatát, ahogyan elterveztétek Isten dicsőségére, izgalom nélkül adjátok ezt elő, és szóljatok közöttünk.
Áldás békesség, a Szentendrei Református Gimnázium közössége nevében köszöntjük Önöket ezzel a kis szolgálattal megvalósítani, az egyik hírt adni, a másik köszönetet mondani, a harmadik pedig hívni. Hát szeretnénk mindenképpen azt elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy most már 16 osztálya van a gimnáziumnak, és a 99 óta a történetünkben arra vagyunk igazán a legbüszkébbek, hogy ilyen diákokat taníthatunk, akik gyülekezetekből jönnek, és együtt lehetünk olyan közösségben, ahol Isten igéjét számos alkalommal hallgathatják és hallhatják, és reménység szerint meg is hallják. Ilyenek hétfőnként van komoly áhítat minden gimnazistának két fordulóban, ráadásul így férünk be a kápolnába. Naponként reggelente tanáraink hirdetik az igét a gyerekeknek rövid kis áhítatban, és évente pedig három csendes napon is elmélyülhetnek korosztályoknak megfelelő kis foglalatosságokkal együtt, hitükben is, a Biblia ismeretében is talán. Azt szeretnénk még elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen gyülekezetek vannak a Dunakanyarban is, és itt Budapesten is, akik küldenek hozzánk diákokat. Ezt hálás szívvel köszönjük. Innen ebből a gyülekezetből még tanáraink is vannak, úgyhogy ennek még külön örülünk. És azt szeretnénk elmondani, hívni a kedves testvéreket, hogy a negyedikes diákok készülhetnek arra, hogy hozzánk jöhessenek, ötödikesnek. Erre alkalmakat is szerveztünk, hogy megnézhessék az iskolát egy kicsit már talán még a beiratkozás előtt. Úgyhogy nyílt napokat szervezünk, itt 19-én, hát igen, ez egybeesik a kirándulásra itt a gyülekezetben, de mégis aki esetleg nem kirándul és van negyedikes gyermeke, szeretettel várjuk a családokat erre a nyílt napra. Kémiai kísérletek, buborékfújás és egyéb kalandok is várják őket, és az iskola életét megismerhetik egy kicsit előre. 26-án ismét egy csendes napunk lesz, vagy egy nyitott kapuk nap, ahol várjuk a gyerekeket és a családokat. És az nagyon fontos, hogyha eldöntötték, hogy hozzánk jönnének, akkor december 3-áig várjuk a jelentkezési lapokat, hogy leadják nálunk. És köszönjük szépen, hallgassák a 6. bések szolgálatát.
Yeah.
imádkozom.
Szigeti Ferenc, a szeretet dicsérete. Hiába szólok angyalok nyelvén, hiába szép a beszédem nagyon, ha a szeretet pedig nincsen én bennem, én Isten előtt csak olyanná lettem, mint zengő érc vagy pengő cimballom. És láthatok én, tudhatok jövendőt, s lehet világos minden nagy titok. Lehetek én nagy bármely tudományban, a hitemet bár minden nap megálljam, szeretet nélkül semmi sem vagyok. Mert a szeretet kegyes, hosszú tűrő, nem kérkedik az, nem irigykedik, nem ismerős a maga haragjával. Együtt örül az igaz igazsággal, hisz és remél végső ideig.
Várnai Zseni, szeretni. Szeretni ezt az életet, az egyetlent, a végest. Szeretni még, ha bánt is, ha mostohánk is néha nap, de kék az ég és süt a nap, van benne boldogság is. E szép és szörnyű kor során csodákat tesz a tudomány. A titkok titka tárul, a tudás fája lombosul, de atomfelhő tornyosul, mérges gyümölcs a fáról. Nem ölni, vért nem ontani, a tüzeket eloltani, s nem gyújtani, hogy égjen ország és város, hol a nép gyönge megvédi életét, s hogy békességben éljen. Még harcok dúlnak, lángban ég a megbolygatott messzeség, madár seleli fészkét, futnak az erdő vadjai, csak borzalomról hallani. Világ, teremts már békét!
szépen!
Hálásan köszönjük mi is a szolgálatotokat, és Isten áldását kérjük az életetekre, és legfőképpen arra, hogy ha talán még úgy érzitek, hogy túl kicsik vagytok arra nézve, hogy az élet dolgai felől döntéseket hozzatok, azért arra bátorítunk benneteket, hogy az Úr Jézus Krisztus a gyermekeket is magához hívta és engedte, és az ő döntésüket is komolyan vette. Vegyétek komolyan ti is azt, amit ami Urunk Istenünk kijelent nekünk, és az életet ne csak úgy lássátok, mint Facebook valóság, meg egyéb valóság, Insta valóság, meg egyéb dolog, hanem úgy, ahogy arról Isten nekünk beszél, és hiszem, hogy akkor boldog emberekké lehettek az életetek folyamán. Isten áldása legyen az ott dolgozó, én is egy másik rendszerből estem ide. Szóval az ott szolgáló pedagógusokon. És áldja meg őket, hogy mindig a hivatásukként tudják látni a szolgálatukat, ne pedig a dolgukként. Isten őrizzen meg bennünket. Annyit hadd mondjak még röviden, és aztán a záró énekünket elengedjük, hogy elénekeljük, hogy a gyermekeknek itt egy kis vendégséget szereztünk a gyülekezeti terembe, úgyhogy majd arra kérünk benneteket, hogy ne rohanjatok haza, hanem ott lesz egy kis innivaló, meg egy pár darab sütemény az asztalon, és ha nem esünk teljesen szét, akkor, és még készek vagytok egy picit hallgatni, akkor néhány percben, tényleg csak néhány percben mondunk valamit erről a közösségről, meg erről a templomról, jó? Azt kérem, hogy ti maradjatok, a gyülekezetnek elinduló részével pedig majd kimegyek és kezet fogok a záró ének után. A záró énekünk a már énekelt 200. dicséretünk, 4., 5. és 6. verse. A 200. dicséretünk 4., 5. és 6. versét énekeljük. Ó, maradj áldásoddal mi velünk, Úristen!